ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, kérünk azért, hogy valóban ne szóljon a Te igét hiába, hanem szólíts meg bennünket, add, hogy szíven találjon mindannyiunkat a Te drága szavat. Azért könyörgünk, hogy meg tudjuk nyitni előtted szívünket, lelkünket, értelmünket, és azért imádkozunk, hogy formálj. Mert a Te szavadnak van ereje, van hatalma, formáló ereje van. Így kérünk azért, hogy most tegyük ki magunkat az ige fényének, az ige világosságának, és azért, hogy valóban láthatóvá váljék az, hogy mi szeretünk Téged, és mi őszintén hallgatjuk a Te szavadat. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 28. fejezetében az 5. verstől a 9. versig a következőképpen. De Jeremiás próféta válaszolt Hananiá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az Úr házánál. Ezt mondta Jeremiás próféta: helyes, bár úgy tenne az Úr, és teljesítené beszédedet az Úr, amelyben azt proféltáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az Úr házának az edényei és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az ígét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a proféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről profétáltak hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy proféta békességről profétál, a profétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a profétát. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéje egy történetnek a kiragadott része, amelyet önállóan talán picit nehéz megérteni. Ismerni kell a körülményeket, ismerni kell a történet, a felolvasott történetnek az előzményeit, és a háttérben meghúzódó eseményeket, ezért egy pillanatra előre tekintünk a 27. fejezetre. Tudnék, láthatjuk az előző eseményekből, és látjuk azt az elhívás, Jeremiás elhívásának történetéből, hogy Isten Jeremiást bízza meg, hogy a babiloni fogságról beszéljen, és szimbólumként itt a 27. fejezetben egy kötelet és egy jármot készít, amelyet a nyakába kell vennie, és ezzel szimbolizálva, hogy Izrael népének igába kell hajtania a fejét. És itt olvashatjuk a 27. fejezetben, azt mondja most: szolgámnak Nebukadnezár babiloniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat, míg a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Őt, fiát és unokáját szolgálja majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Ezért fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel büntetem azt a népet és országot, amely nem szolgálja Nebukadnezárt, Babilónia királyát, és nem hajtja nyakát Babilónia királyának az igájába, így szól az Úr. végül egészen megsemmisítem őket általa. Aztán folytatja tovább itt a 27. fejezetben Jeremiás, ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a beszédére, akik azt mondják, hogy ne szolgáljatok Babilónia királyának, mert hazugságot prófétálnak nektek. Nem küldtem őket, így szól az Úr, hazugságot prófétálnak nevemben, hogy szétszórjalak benneteket és elpusztuljatok azokkal a prófétákkal együtt, akik ilyet prófétálnak nektek. A papokhoz és az egész néphez pedig így beszéltem. Ezt mondja az Úr, ne hallgassatok prófétáitok beszédére, akik azt prófétálják nektek, hogy most már hamarosan visszahozzák Babilonból az Úr házának edényeit. Hazugságot prófétálnak nektek. Ne hallgassatok rájuk, szolgáljátok Babilónia királyát, és élni fogtok. Isten egyértelműen és Isten világosan beszélt arról, hogy a fogság be fog következni, hogy kiszolgáltatja a népét, a népeket, a környező népeket Babilónia királyának, Nebukadnezárnak. És Isten azt a feladatot adja, azzal a feladattal bízza meg Jeremiást, hogy Isten akaratát, Istennek a büntetését közölje a néppel, a népekkel, és mint próféta készítse fel a népeket Isten büntetésére és Isten ítéletére. És tudom, hogy vannak, akiknek valahogy nem áll a kép össze, és nem értik, hogy ez a szerető Isten, akiről nagyon sokszor prédikálnak, hogy ez a szerető Isten, ez hogy büntethet. Igen, van ilyen oldala is. Mert Isten az engedetlenséget bünteti. És hogyha valaki engedetlenségben él, és látjuk, hogy Izrael népe engedetlenségben, folyamatos engedetlenségben élt, az engedetlenségnek is meglett a következménye. És ezért Isten az engedetlenséget büntette. Isten az ítéletét hirdette meg Izrael felett, és a környező népek felett. Azonban vannak olyan proféták, akik hamisan profétálnak, nem az Isten szerint való dolgokat hirdetik, félrevezetik a népeket, hamis dolgokat állítanak. Amit mondanak, és amit Isten a nép tudtára akar adni, az nincsen szinkronban. És Hananyá proféta, aki abban az időben élt, amikor Jeremiás is, olyan dolgokat hirdetett, amelyek nem voltak valósak, nem az Isten szerint valók voltak. Áltatta a zsidókat, a fogságot illetően, félrevezette őket, megvezette őket, hamis dolgokkal táplálta, hamis reményeket ébresztett bennük. Azt mondta, idézem itt a 28. fejezetnek csak az első néhány versét, mert ez nem hangzott el az igehirdetés alapigeieként. Így szól a seregek ura, Izrael Istene. Összetöröm Babilónia királyának az igáját, mondja Hananyá, 2 esztendő múlva visszahozom erre a helyre az Úr házának minden edényét, amelyeket elvitt Nebukadnezár, Babilónia királya erről a helyről, és Babilonba vitte. Visszahozom erre a helyre Jekonyát, Jójákim fiát, Júda királyát, és Júda fogjait is, akik Babilóniába kerültek, így szól az Úr, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. És Hananyá, aki egy hamis próféta, észrevehetjük, hogy tulajdonképpen a 2. versben már hivatkozik Istenre, azt mondja, hogy így szól a seregek ura. Vagy itt a 4. versben, ott az utolsó előtti sorban, így szól az Úr. Istenre hivatkozik, és Istenre hivatkozva hamis dolgokat állít, szembe azzal, amit Isten kijelentett Jeremiáson keresztül. Hazugságokat hirdet, hamis reményeket táplál, félrevezeti az embereket, és ekkor szólal meg Jeremiás, és válaszol Hananyá prófétának azzal, amit felolvastam alapigeként. Sajnos tudjátok, voltak hamis próféták abban az időben is, ahogy ma is vannak hamis igehirdetők, hamis vallások, hamis irányzatok, akik félrevezetik az embereket, megtévesztik, hamis reményeket táplálnak, és nem az Isten szerint való dolgokat hirdetik. Báránybőrben élnek, de belül farkasok. Bárány külsőben rendelkeznek, de a bensőjük veszélyes és farkasi tulajdonságokkal bír. És ezért mondja Jeremiás Hananyának, Majd ezt mondta Jeremiás próféta Hananyá prófétának, hallgass ide Hananyá! Nem küldött téged az Úr, te mégis bíztattad ezt a népet hazug módon. Azért ezt mondja az Úr, eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert beszéded lázítás volt az Úrral szemben. Meg is halt Hananyá próféta még abban az esztendőben a 7. hónapjában. És olyan döbbenetes, hogy Jézus is óvja az embereket az ilyen hamis prófétáktól. Azt olvashatjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Miről ismerhető meg az ilyen? Mert ez egy komoly kérdés, nem? Itt van Jeremiás is, aki az Úr nevében beszél, itt van Hananyá is, aki az Úr nevében beszél, akkor kinek van igaza? Tehetjük föl a kérdést. És azt gondolom, hogy ma is egy nagyon fontos kérdés, mert látjuk, hogy lelki területen, vallási területen, hát aztán írdatlan nagy káosz van. Hogy kinek van igaza? Mert ők is Isten nevében beszélnek, a másik is Isten nevében beszél, én is lelki pásztorként Isten nevében beszélek, akkor emberek tehetik föl a kérdést, hogy akkor kinek van igaza? És talán emberekben is ez fogalmazódott meg, amikor hallgatták Jeremiást is, amikor hallgatták Hananyá prófétát is, vagy Jézus idejében, amikor hallgatták Jézust, vagy hallgatták a farizeusokat, a papokat, az írástudókat, na akkor kinek van igaza? És Jézus nagyon egyszerűen válaszol. Miről ismerhető meg az ilyen? A gyümölcseiről. Jeremiás nem a magáét mondta, hanem azt, amit Isten mondott neki. És így van ez most is, a gyümölcseiről lehet megismerni, mert, és ezért fejeződött be Jeremiásnak itt a 9. versben a szava, azt mondja, ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Komoly jelentőséggel bír, hogy például több száz alkalommal, és reggel direkt hajnalba utána néztem, nagyjából számon tartják, hogy kb. 189-szer jósolták meg a világ végét. Az adventistáktól kezdve a Jehova tanúig rengetegen jósolták meg, hogy mikor lesz majd a világ vége. Voltak számtalan ilyen próféta önjelöltek, kisegyházban, hamis próféták. Csak érdekességképpen kiírtam két adatot, mert ők eléggé közöttünk élnek. Itt van egy Jehova tanúi, van egy adventista például, akik egyébként keresztény felekezetűek, de valami mégsem stimmel. A Jehova tanúi 1941-re, 75-re, 84-re és 99-re tette, hogy vége lesz a világnak. Vagy az adventisták 1843-ra és 1844 júliusa közöttire ők nem pontosítottak, ők azt mondták, hogy nagyjából ebben az évben, ebben a másfél évben jön majd vissza Jézus, és lesz majd a világ vége. És nézzétek meg, azóta csönd van. A Jehova tanúi is csöndben vannak, de tudjuk, hogy hamisan prófétáltak a világ végéről, és rémizgették az embereket. És erre is érvényes az, amit az ige mond, amit Jézus mond, gyümölcseiről ismeritek meg. A gyümölcseiről az adventisták hasonlóan ők is meg akarták jósolni, nézzétek meg, gyümölcseiről lehet megismerni. Pedig aki ismeri a Szentírást, és ezért fontos, drága testvérek, hogy tudakozzátok a szentírásokat, hogy olvassátok, és hogyha van valami, ami nincsen szinkronban azzal, amit egyébként hirdetnek, meg amit én is hirdetek, én is mindig szoktam mondani, tegyétek mérlegre, ha hazamentek az istentisztelet után, lapozzátok fel az írásokat, kutakodjátok, és nézzétek meg, hogy biblikus-e az, amit mondtam. Járjatok utána. És az, aki ismeri a Szentírást, az például ezekre a felvetésekre azonnal azt fogja mondani, hogy ez hamis dolog. Miért? Azért, drága testvérek, mert Jézus mondja, azt a napot pedig, és azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Azt gondolom, hogy ez elég világos, nem? Elég világos. Tehát azok, akik merik a bátorságot venni arra, hogy megmondják, mikor lesz a világ vége. Ugye nem olyan régen, még azt mondták 2012, ha jól emlékszem, december 21-ig tart a mai naptár, és akkor utána vége a világnak. És vége lett. Dehogy lett vége. Egyet biztos tudunk, hogy egyszer vége lesz. De hát mit mond Jézus? Nem hagy bennünket kétségek között. Azt mondja, hogy azt még ő se tudja. Se a fiú, se az ég angyalai, senki nem tudja, egyedül az atya. Na, ha az atya tudja egyedül, akkor én hogy veszem a bátorságot? Hogy veszik ezek a bátorságot, hogy kiszámolják, hogy számolgassák, hogy a csillagok állásából valamit olyat megjövendőjenek, amit nem tud és az atya nem jelentette ki? És Jézus azt mondta, hogy még ő sem tudja, csak az atya. Akkor minden lehetőség kizárva. Ha csak az atya tudja, amit még az ő egyetlen fiával sem osztott meg, akkor ezt fogadjam el, és ne bocsátkozzak találgatásokba, mert ez Isten előtt nem kedves. Helyette mire bátorítom magamat is, meg mire bátorítom a gyülekezetet? Arra, testvérek, hogy álljatok készen. Mert lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy 50 év múlva, lehet, hogy 200 év múlva. Mit olvasunk az igében? Ehhez is jó igazodni. Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Ennyire világos. És ne bocsátkozzak találgatásokba, hanem arra bátorítsam magamat is az ige által, meg arra bátorítsam a gyülekezetet is, hogy álljatok készen. Ha visszajön, akkor álljatok készen. Hogy amikor visszajön, akkor készen találjon benneteket. És ilyen hamis próféta, mint Hananyá hitegette a zsidókat, és áltatta őket, hogy 2 év múlva vége lesz a fogságnak, nem kell aggódni. Na ehhez képest Isten pedig azt mondta, hogy 70 évet lesznek fogságban. 70 évet! Hananyá meg azt mondta, hogy nem kell ezt komolyan venni, 2 év. A szegény Hananyá már meg se érte, mert még abban az évben meghalt. És valóban ott volt, hogy évtizedeken keresztül fogságban voltak. És csak majd Cirusz király lesz az, aki engedélyt ad a hazatérésre. Ilyen az, amikor nem veszik komolyan az Isten szavát. Van egy megdöbbent történet a Szentírásban. A Királyok első könyvének 22. fejezetében Mikáéhu proféta története. Aháb király hadba akar vonulni Rámot Gileád ellen, és Jósáfát segítségét kéri, Jósáfát azonban azt mondja neki, hogy kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Ez egy nagyon hasznos tanács. Ahábot a hatalomvágy, a gyarmatosítás vezérelte, hogy vissza kéne szerezni azt a területet. Jósáfát pedig azt mondja, hogy kérdezd meg az Úr igéjét. Hogy mit mond ő? Azonban Aháb király olyan profétákkal vette körül magát, akik mindig azt mondták, amit a király hallani akar. És így mondta az a 400 proféta egyöntetűen, hogy király, menj el, harcolj, és sikerrel fogsz járni. És Jósáfát király azonban kérdezte, hogy nincs itt az Úrnak több profétája, akit megkérdezhetnénk. Aháb azonban erre azt válaszolta, van még valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem profétál nekem jót, hanem csak rosszat. És miután megegyeztek, hogy hívják ide azt a profétát, mert azért Jósáfát bátorította Aháb királyt, hogy tehát azért kérdezzük már meg azt az egy profétát is, hogy ő mit mond. Nem volt elég az a 400, még az az egy mit mond. És amikor egy küldöttet elküldtek érte, Mikájéhu profétáért, akkor ez a küldött azt mondta ennek a profétának, idézem, nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, mondd azért te is ugyanazt, amit ők, és ígérj jót. Mikor elmondta Mikájéhu proféta, hogy veszíteni fog a harcban, ezt mondta a király, ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. És megharagudott a király, és ezt mondta a profétának, hogy vessétek börtönbe, és ételből meg italból csökkentett adagot adjatok neki, amíg vissza nem térek sértetlenül. Mikájéhu így szólt, ha csak ugyan visszatérsz sértetlenül, akkor nem az Úr beszélt általam. És hát a harcba elmegy végül Aháb király, és mi volt a veszte Aháb királynak? Hát meghalt. Miért? Azért, mert olyan emberekkel vette magát körül, akik úgy táncolnak, ahogy ő fütyült, és nem akart hallgatni az Isten szavára. Az összes proféta kiszolgálta a király pedig nem foglalkozott azzal, hogy van egy ember, aki Isten követe. Ő félretolta őt, mert csak olyat akart hallgatni, aki neki jót mond. Neki jó volt az a hamis 400 proféta, és bele sem gondolt, hogy az életébe fog kerülni ennek a 400 hamis profétának a jövendőlése. Mert ezek az emberek tudták, hogy mit akar hallani a király, és nem mertek ellene mondani. És tudjátok, drága testvérek, olyanok voltak ezek a proféták, itt kivetítől látszik egy nagyon jó kis kép, jól illusztrálja. Olyanok voltak ezek a proféták, mint egy ilyen marionett bábú. A király vágya, kívánsága mozgatta őket. És nem így vagyunk ezzel mi is, drága testvérek. Hogy úgy válogatjuk meg a barátainkat, meg úgy válogatjuk meg az ismeretségeinket, vagy akik úgy nekünk jót mondanak, úgy velünk egyetértenek. Ami jót akarunk hallani, azt szívesen hallgatjuk, de ami nincsen az ínyünkre, arról nem akarunk tudomást venni. Válogatunk, szelektálunk az Isten igéje között, ami romantikus, ami a békességről szól, ami a szeretet Istenéről szól, ami bátorít, ami támogat, ami a szívünket úgy simogatja. Azt jó hallgatni, de ami int, ami fed, ami ítél, azt átlapozzuk, arról nem akarunk tudomást venni, és ezzel becsapjuk önmagunkat, mert azt gondoljuk, amiről nem tudunk, vagy nem akarunk tudni, az nem is létezik. Megelevenedett bennem egy kép, néhány évvel ezelőtt egy gyülekezeti tagunk a városba járt gyülekezetbe, meg a hétfői biblia körre. Egy középkorú asszony, akiről kiderült, hogy daganata van, és az orvosok megmondták őszintén, hogy Marika néni nem sok van már hátra. Készüljön föl, esetleg néhány hónap, készüljön fel, és az orvosok nagyon őszintén beszéltek vele. És emlékszem egyszer, hogy többször is benn voltam nála látogatni, de egy alkalommal pont ott voltak a családtagok is, és ott ültünk, és akkor mondják a családtagok, hogy jaj, drága Marikám, hát fogunk mi még együtt táncolni, megyünk a lakodalomba, fogunk mi még együtt táncolni, nem kell ezt úgy komolyan venni. És akkor ott elcsendesedtem magamba, és azt láttam, hogy itt nem lehet félrevezetni ezt az asszonyt. Nyilván hiszük, hogy Istennél van gyógyulás. Hiszük azt, hogy gyógyultak meg emberek, de hamis dolgokkal ne áltassunk embereket. És ott el kellett mondanom őszintén, hogy drága Marika, emberi számítás szerint önnek hetei, esetleg hónapjai vannak hátra, az orvosok is megmondták. Ne üljön föl ilyeneknek, hogy majd még asztalon fognak táncolni a lagzin. Készüljön az Isten elé, és emlékszem, egyszer bemennünk a feleségemmel, és a Korintusi levélből ott a 15. fejezetet olvastuk föl. Olyan megrendítő volt. Arról beszélni, hogy, hogy készen kell állnunk, hogy ki kell lépnünk ebből a világból, hogy neki is talán hetei, hónapjai vannak hátra, ki kell lépni. És igaz volt ez a diagnózis, és néhány hét múlva ez a drága középkorú asszony elment a gyülekezetünkből, elment a családja köréből, hogy nem táncolt a lagzin az asztalon. Hogy ezeket a hamis dolgokat, ezeket nem lehet ilyenekkel bátorítani, meg vigasztalni. Őszintén kell beszélni, és lehet azt mondani, hogy hú, ez milyen kegyetlenség. Tudjátok, az a kegyetlenség és az a szeretetlenség, hogyha valami hamis reménnyel tápláljátok a másikat. Mint ami Hananyánál is volt. Hamis reménnyel táplálta az embereket. Ez a szeretetlenség. Az a szeretetlenség, szintén egy kép jut eszembe, nem tudom, hogy ez fikció, ez igaz, megtörtént-e, fogalmam sincs, de az a szeretetlenség, amikor valakinek bele szorult a sín közé, oda a váltóhoz a lába, és amikor jön a vonat, akkor jaj, nem kell ezt a vonatot annyira komolyan venni, hát lehet, hogy elszágul, lehet, hogy kijelőz. Micsoda szeretetlenség. Hát nem, ha kell, akkor törjön a bokája, ha kell, akkor törjön a lába, de nem a megmenekítés az, ami a cél. És inkább fájdalmak árán, de az ember valahogy kihúzza abból a szorításból. Hát nem szeretetlenség az, amikor valaki elmegy az orvoshoz, és akkor az, jaj, doktor úr, csak jót mondjon. Akkor lehet, hogy az orvos nem tud jót mondani, mert őszintén el kell mondani, hogy most már olyan daganat van, amit nem tudunk kioperálni. Néhány hónappal ezelőtt emlékeztek, drága testvérek, hogy imádkoztunk nagyon sokat Maricáért. Egy fiatal 32 éves leányért. Picin kis gyermeket hagyott itt. Lehet azt mondani az orvos, jaj, doktor úr, csak jót mondjon. De ha nem lehet jót mondani, ha nem lehet áltatni embereket. És bizony meg kellett mondani Maricának, hogy olyan helyen van az a daganat az agyában, amit nem lehet megoperálni. És az utolsó nap, halála előtti napján még bemehettünk feleségemmel Pesten hozzá. És megrendítő volt. És lehet azt mondani, hogy csak jót. Hát nem ez a szeretetlenség. Nem ez a szeretetlenség. És Jeremiás őszintén beszél a néphez, és azt mondja, hogy az, amit állítanak, hogy két év, meg ennyi év, meg annyi év, ez hazugság. És lehet válogatni, meg lehet szelektálni az Isten igéje között. Lehet. De tudjátok, ezzel becsapjuk önmagunkat. Hát azt gondoljuk, hogy amiről nem tudunk, vagy nem akarunk tudni, az nem is létezik. És sokan akarják Istent is ilyen marionett bábuként használni. Úgy gondolják, majd Isten úgy táncol, ahogy mi emberek fütyülünk. Ő úgy mozog, ahogy mi mozgatjuk. Isten nem ilyen. Isten nem lehet rángatni, a kívánságainak kiszolgáltatni, táncoltatni, rángatni ide-oda. Aki így gondolkodik Istenről, vagy erre akarja használni Istent, annak hatalmas csalódása lesz, és fájdalmas következményei lesznek. Aháb király életében is fájdalmas következményei lettek annak, hogy inkább a hamis prófétákkal vette körül magát, inkább rájuk hallgatott, mint hogy arra az egyetlenre hallgatott volna, akit Isten küldött. És tudta ő nagyon jól, hogy annak az egynek van igaza, de nem akarta tudomásul venni. És vannak ilyen emberek, akik nem akarják tudomásul venni. Akik annak ellenére, hogy hallják, annak ellenére, hogy tudják, mégsem akarják tudomásul venni. És ilyen csökönyösek tudunk lenni mi emberek. Ilyen csökönyösek. Tudjuk, hogy nem jó, tudjuk, hogy nem azt kéne tenni, de valami megmagyarázhatatlan módon mégis inkább azt tesszük. Aztán csodálkozunk, hogy annak megvannak a következményei. Aháb királynak el lett mondva, mégis a saját vesztébe rohant. Hananyá prófétának is az életébe került a hamissága. Nem az Isten akaratát kereste, amit ő, hogy mi a terve, hogy mi a helyes, nem. Hanem ment a maga feje után, és vitte volna a halálba a többieket is. És meg is lett a vége. Azt olvashatjuk a fejezet végén Hananyá prófétáról, amikor Jeremiás beszél vele, azt mondja Jeremiás, hallgass ide, Hananyá, nem küldött téged az Úr, te mégis bíztattad ezt a népet hazug módon. Azért ezt mondja az Úr, eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert beszéded lázítás volt az Úrral szemben. Meg is halt Hananyá próféta, még annak az esztendőnek a 7. hónapjában. A hamis békességnek, a hamis útmutatásnak, a hamis nem Istentől kapott szavaknak súlyos következményei lesznek az emberek életében. És ha valaki nem veszi komolyan Isten intő, feddő, útmutató szavát, amelyet a Szentírásból meg lehet érteni, ha valaki hamis prófétákra, hamis tanításokra épít, és nem az Isten igéjére, akkor annak súlyos következményei lesznek. És ezért beszél Jézus a gyümölcsökről, azt mondja, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Az Istennel való életnek az egyik legnyilvánvalóbb gyümölcse, hogy az Isten szavára épít. Hogy komolyan veszi az Istennek a szavát. És azt gondolom, hogy a hívő embereket is erről lehet megismerni, hogyha odaigazítanak mindent az igéhez. Mert lehet itt össze-vissza beszélni. Lehet ezt is mondani, meg azt is mondani, ebbe a vallásba lenni, meg abba a vallásba lenni. Sok mindent lehet. De a hívő életnek a legnyilvánvalóbb jele az, hogy elkezdi élni az Isten igéjét. Nem a magáét mondja, nem a magáéban hisz, hanem alárendeli magát az Isten szavának. És ma abban az idézőjelben könnyebb helyzetben vagyunk Jeremiás korához képest, hogy adatott számunkra a Szentírás. Kézbefogható, mindannyiunk számára kézbefogható a Biblia. És ezért írja a zsidókhoz írott levélnek a szerzője, azt mondja, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Tehát lehet, hogy régen voltak kijelentések, hogy Isten angyala megjelent, lehet, hogy voltak álmok, hogy Isten álomban szólt, gondoljunk csak Máriára vagy Józsefre, vagy gondoljunk Ábrahámra, és számtalan ősatyát lehetne említeni. Hogy Isten hogy jelentette ki magát, hogy szólt. De ezért mondja a zsidókhoz írott levélben a szerző, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Azaz az Isten szava, az Isten igéje által. Az, ami számunkra is adatott. Már nem álmokban, meg nem kijelentésekben. Hát Russell, csak még annyit érdekességképpen, Russell a Jehova tanúinak az alapítója, hát ő neki kijelentette Isten, Jehova. Kijelentette neki, hogy 1941-ben majd vége a világnak. Na hát látjátok, így jelentette ki neki Isten. Hát hazug ember, mondjuk ki őszintén, hazug. Aztán még háromszor hitegette az övéit. És nem tanultak belőle, hanem ma is mindenhol ott vannak. Járnak kettesével, négyesével, mit tudom én, hányosával. Hát ilyen hazugságokra nem lehet építeni. Azt kell mondani, hogy ez hazugság. Ha azt mondja, hogy Isten jelentette ki neki, és nem valósult meg, akkor ez hazugság. Mit mond Jézus? Gyümölcseiről ismeritek meg. És ez lett a gyümölcse. Van világ vége? Nincs világ vége. És aztán Pál apostol is beszél erről. Azt mondja a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát ezért fontos, hogy mindent Isten igének vessünk alá. Ha valaki mondja, hogy ekkor vagy akkor jön vissza Jézus, akkor tudjuk, hogy mit mondott. Mit mondott Jézus? Senki nem tudja, csak az Atya. Puff. Rövidre kell zárni. Rövidre kell zárni. Emlékszem, egyszer egy Jehova tanúival beszélgettem, nagyon meg akart engem győzni, van a családban egy ilyen, nagyon meg akart engem győzni lelkész létemre, és egyszer visszakérdeztem, hogy pontosan hányszor jövendőlték meg a világ végét. Látom, ott kezd hülledezni. Mondom, 4-szer. Mondom, én annyira fogom komolyan venni a te szavadat, ahányszor vége lett a világnak. Igen, drága testvérek, gyümölcseiről lehet megismerni. Hananyát is a gyümölcseiről lehetett megismerni. Ha Jézus nem mondta meg, akkor nem fogják sem a Jehova tanúi, sem az adventisták, de még ha maga Luther, vagy maga a pápa mondaná, akkor is hazugság lenne, mert az igében nincs erről szó. Nincs erről szó. Senki sem tudja, csak az Atya. Akkor hogy jövök én ahhoz, hogy olyat mondjak, amit Jézus sem tudott? Pál azt mondja, hogy mindent vizsgáljatok meg. Lukás pedig azt írja az apostolok cselekedetében, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a bérabeiek, nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Drága testvérek, mindent, amit hallotok, vizsgáljatok meg. Tegyétek az ige mérlegére. Olvassátok az igét, tanulmányozzátok, és ne üljetek fel hamis dolgokra, hamisságokra. Keressétek, hogy mi az Úr akarata a magatok életében, és csak őre figyeljetek. Hananyá története, hamis prófétasága, az tanít bennünket. Először is ne csak azokat halljuk meg, ami számunkra kedves, hanem azokat is halljuk meg, amiben lehet, hogy Isten meg akar ítélni bennünket. Amiben Isten meg akar feddeni. A feddő beszédet is halljuk meg. Aztán ne csak olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik úgy simogatják a lelkünket. Van szépen fogalmazza meg ezt a Szentírás, azt mondja, hogy viszket a fülük, hogy más meséket halljanak. Lehet, hogy vannak ilyenek, akiknek viszket a fülük, akiknek nem jók azok a dolgok, amiket hallanak, inkább mennek oda, ahol simogatják a szívüket. Ne tegyétek ezt, drága testvérek. Mert Isten igéje az kétélű kard, az hasít. És lehet, hogy van, mikor fáj, amikor Isten belenyúl, beleszól az életünkbe, akár egy nehézségen keresztül. És lehet, hogy nem látjuk még az értelmét. Lehet. És lehet, hogy nem látunk még dolgokat. És lehet, hogy majd később állnak össze dolgok, hogy később érti meg az ember. És most vagyunk egy ilyen helyzetben a családommal. Egy nagyon kedves barátom, akit nagyon szerettem még a Pesterzsébeti gyülekezetben. Éppen tegnap hallottam a hírt, és annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudok túllépni ezen a tragédián. Hogy Isten hogy nyúl bele életekbe, és egyszerűen mi azt látjuk, hogy Uram, miért engedted, és csak idáig jutunk el. De amikor imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön, és ezt ki tudjuk-e hittel mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ez a fiatal ember, 2 pici gyerek, és motorral ment, mert vitte a szervizbe, kérte a feleségét, hogy jöjjön mögötte autóval, hogy majd ő hozza vissza. És valami megdobta egy kő, vagy nem tudom, a patka, megcsúszott a motorra, és a felesége keresztül hajtott rajta, és ott azonnyomban meghalt. A felesége ütötte el a férjét. Micsoda tragédiák, és testvérek, lehet, hogy mi csak idáig jutunk, hogy Uram, miért engedted? Rettenetes tragédiák vannak az életben. De egy biztos, aki Istenhez kiált, annak Isten ad békességet. Nem tudjuk, imádkozunk most ezért a drága feleségért, a gyermekekért, a családtagokért. Nem tudjuk, hogy Isten ebben a helyzetben hogy fog tudni adni békességet. Nem tudjuk, de imádkozunk értük. Hogy Isten adjon számukra teljes békességet. És hogy ezzel együtt élni, hogy lehet, fogalmam sincs, nem tudom. De azt tudom, hogy aki Istenhez kiált, és komoly hívő családról beszélek. És tudom, hogy Istenhez kiáltó család. De ez a mély tragédia, ez biztos, hogy olyan hitválságokat fognak átélni az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban. De az, aki Istenhez kiált, azt olvasjuk az igében, azt ő meghallgatja. Meghallgatja. És így adjunk az Isten szavára, és vegyük komolyan az Isten szavát. És azok, amik hamis dolgok körülöttünk, azoktól pedig tartózkodjunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, elé tesszük egész életünket, azokat a hamisságokat, amelyekkel talán hiú reményeket akartunk táplálni magunkban, vagy tápláltak bennünk, hogy hányakat táplálnak talán családtagok, hogy persze meg fogsz gyógyulni, fogsz te még táncolni, és közben lehet, hogy komolyan kellene venni, hogy készülni kellene ki ebből a világból. Urunk, kérünk azért, hogy te szenteld meg a mi életünket a te jelenléteddel, és azokat a mélységeket, válságokat, nehézségeket, amelyeket átélünk, azokban te salakmentesítsd a mi hitünket, te tisztítsd a mi hitünket. Urunk, kérünk azért, hogy így taníts bennünket igéd által. Amen.